Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Hosszabb ideig marad a Hold túlsó oldalán a kínai holdjáró. Magyar kutatók bukkalhattak a marsi élet nyomaira. Még mindig vitatott, hogy mekkora a Föld legmagasabb hegycsúcsa. Ausztrália olyan gyorsan vándorol, hogy utána kell igazítani a GPS-t. Megtalálták a világ legrégebbi hajóroncsát. 4500 éves kincses bányát találtak Kínában. Melanómás betegekre veszélyes lehet a probiotikum. A kutyák képesek vérminta alapján kiszagolni a rákot, és agyi stimulációval sikerült megfiatalítaniuk a memóriát amerikai tudósoknak. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt jöjjön egy tudományos szenzáció. Először láthattunk meg egy fekete lyukat. A kutatók a napokban hivatalosan is bemutatták a történelem egyik legfontosabb fotóját, amit egy fekete lyukról készítettek. Bő egy évvel ezelőtt, 2018. februárjában álltak elő először a tudósok azzal, hogy egy tudományos szenzáció küszöbén állunk. Hamarosan ugyanis elkészül az a fotó, amin az emberiség történelme során először egy fekete lyuk látható. A fekete lyuk a téridő olyan tartománya, ahonnan az erős gravitáció miatt semmi, még a fény sem tud távozni. Olyan égitest, amelynél a felszínre vonatkoztatott szökési sebesség eléri vagy meghaladja a fénysebesség értékét. Azonban a fekete lyukban, az eseményhorizont mögött nincs valódi égitest. A fekete lyuknak nincs belső szerkezete, kifelé pedig csak a tömege, töltése és perdülete nyilvánul meg. Létezésüket az általános relativitás elmélet támasztja alá. Fekete lyuk keletkezik akkor, ha egy véges tömeg a gravitációs összeomlásnak nevezett folyamat során egy kritikus értéknél kisebb térfogatba tömörül össze. Ekkor az anyag összehúzódását okozó gravitációs erő minden más anyagi erőnél nagyobb lesz, és az anyag egyetlen pontba húzódik össze. Ebben a pontban egyes kutatók szerint bizonyos fizikai mennyiségek, sűrűség, téridő görbület végtelenné válnak. Ez a gravitációs szingularitás vagy egyediség. A szingularitást körülvevő térrészben a gravitáció olyan erős, hogy onnan sem anyag, sem fény nem szabadulhat ki. E térrész határfelülete az eseményhorizont, amin túl a belülre kerülő anyag vagy sugárzás belezuhan a szingularitásba. A kutatók akkor 2018-ra ígérték a fénykép elkészültét, erre azonban egészen mostanáig kellett várni. Az Európai Déli Obszervatórium szakemberei által rendezett, április 10-én kezdődött konferencián a kutatók az Esemény Horizont távcső, Event Horizon Telescope, EHT első eredményeit ismertették. A hálózatot még 2017 áprilisában próbálták ki, amitől azt remélték, hogy az eseményhorizont mögé is beláthatnak vele. Az eszközöket ekkor a tejútrendszer közepén található Sagittarius A nevű fekete lyuk felé irányították. A naptömegénél nagyjából 4 milliószor nehezebb objektum felelős a galaxisunk forgásáért. A most rögzített kép azonban nem ezt, hanem a szűz csillagképben lévő Messier 87-es óriás galaxis közepén található fekete lyukat ábrázolja. Ez a fekete lyuk 55 millió fényévnyire van a Földtől, a tömege pedig 6,5 milliárdszor akkora, mint a napé. A fekete lyukak létezését már Albert Einstein is megjósolta a relativitás elméletében, ám tulajdonságuk miatt eddig soha nem láthattuk őket. Olyan erős gravitációs mezővel rendelkeznek, hogy a fény sem tud belőle kiszabadulni. A mostani több hónapnyi tudományos munka és egy minden eddiginél fejlettebb technológiának köszönhetően azonban erre is sor kerülhetett. A képen jól látszik a fekete lyuk eseményhorizontja. Ez a határterület, amit a fekete lyukból elinduló fény már nem tud átlépni, vagyis a szökési sebesség nagyobb, mint a fénysebesség. A szakemberek szerint a fotó nem csak azért történelmi jelentőségű, mert most először láthatja az emberi szem azt, amit egyébként soha nem láthatna, hanem azért is, mert mindez teljesen új felfedezésekhez vezethet a világegyetemet illetően. Mivel a galaxisok és a közepükön lévő szupermasszív fekete lyukak együtt fejlődtek, így tanulmányozása segített jobban megérteni az univerzumot. a tudományos szenzációnak egy magyar szála is van egyébként. Nemrég ugyanis magyar üzemeltetésű weboldalon mutatták meg az emberiségnek az első fotókat a fekete lyukról. És a folytatásban is maradunk még az űrben. Hosszabb ideig tartózkodik a Hold túlsó oldalán a kínai holdjáró. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy magyar kutatók bukkanhattak marsi életnyomaira.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Hosszabb ideig marad a Hold túlsó oldalán a kínai holdjáró. Ezzel foglalkozunk a következő percekben. 3 hónaposra tervezett élettartamánál hosszabban dolgozik a Hold sötét oldalán a Jade Nyúl 2 kínai holdjáró, amely ismét munkába állt több napig tartó alvó állapotot követően, közölte a kínai űrkutatási hivatal. A Jade Nyúl 2 április 2. és 8. között déli pihenőt tartott, mivel ebben az időszakban a Hold felszínének hőmérséklete szélsőségesen magas volt. A napokban azonban folytatta kísérleteit. A holdjáró, amely a Kármán-tódorról elnevezett von Kármán kráternél végez kutatásokat, eddig 171 métert tett meg a Hold sötét oldalán. A holdjáró a Csángó 4 űrszonda fedélzetén érkezett meg január 3-án a Hold földről sohasem látható oldalára, az első olyan kutatási programban, amely a Hold sötét oldalának felfedezésére indult. A 135 kilós Jade Nyúl 2-t felszerelték a felszín alá hatoló radarral a felszín közeli struktúrák kitapogatására és infravörös spektrométerrel a Holdon található anyagok összetételének elemzésére. 2 panoráma kamerájával nagy felbontású színes fotókat tud készíteni. Az elsőket egy héttel érkezése után már el is küldte a földi irányító központba. A Jade Nyúl 2 automatikusan helyezi magát alvó vagy éber állapotba a napfény mennyiségétől függően. Ezt az automatizmust azért kellett beépíteni, mert a Hold túloldalán lévő eszközzel sokkal nehezebb a kapcsolattartás, mint az innenső oldalival. A kínai holdkutatási program nemzetközi együttműködésben valósul meg. A misszió 4 tudományos programjának műszereit holland, német, svéd és szaúd-arábiai kutatók fejlesztették. Ennyit tehát arról, hogy tovább dolgozik a kínai holdjáró a Hold sötét oldalán. A folytatásban pedig egy örömteli hír, magyar kutatók bukkanhattak a marsi élet nyomaira. Néhány tudós azt feltételezi, hogy a Marson egykoron élet lehetett. Magyar kutatók nemrég pedig újabb ezt erősítő eredményekkel álltak elő. Már eddig is számos felfedezést rögzítettek a vörösbolygóval kapcsolatban, ám újabb eredmények most a magyar tudósokat tehetik még ismertebbé. Ők lehetnek, akiknek sikerülhet bizonyítani, hogy a Marson egykor élet lehetett. A tudósok egyik visszatérő témája a marsi kutatásokkal kapcsolatban, hogy a vörösbolygó pezsgő élettel teli planéta volt valamikor régen. Utóbbi teóriát több adat is alátámasztja, és a magyar geokémikus a Gyollai Ildikó által vezetett csapat mostani felfedezése is ezt erősíti. A kutatócsapat egy különleges, az Antarktiszon 1977-ben talált kőzetet, az ALH-77005-ös jelzésű meteoritot vizsgálta meg alaposan, amely összetétele alapján többek szerint a Marsról származik. A szakértők ennek a kőzetnek egy darabján végeztek egy új vizsgálat során mikroszkópos elemzést. A meteorit szelet belsejében később olyan mintázatokat véltek felfedezni, amelyek feltételezéseik szerint az élet lehetséges nyomaira utalhatnak. A tudósok szerint a vizsgált meteorit ezen kívül vasban és ólomban is igen gazdag. A magyar kutatók nemrég publikálták tanulmányukat az egyik szaklapban, a felfedezés eddigi eredményeiről pedig több neves külföldi hírportál és tudományos lap is beszámolt. Bár a tudomány még nem erősítette meg, illetve nem is cáfolta a magyar kutatók eredményeit, ha igazuk van, az minden bizonnyal óriási előrelépésnek számít majd. Amerikai asztrobiológusok korábban szintén az életre utaló nyomokra bukkantak egy marsi meteorit vizsgálatakor, de azokat az eredményeket később megcáfolták. Magyar kutatók bukkanhattak tehát marsi életnyomaira egy vizsgált meteorit darabban. Ami pedig a folytatást illeti, térjünk vissza a Földre. Még mindig vitatott, hogy mekkora bolygónk legmagasabb hegycsúcsa. Ezzel a témával jövünk nem sokára, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
a tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Még mindig vitatott, hogy mekkora a Föld legmagasabb hegycsúcsa. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Nepál megbízásából, hegymászókból és földmérőkből álló csoportot küldtek a Mount Everest, tibeti nevén a Csomolungma magasságának újbóli megmérésére. Az expedíció legfőbb célja az 1999-ben elvégzett mérés után annak kiderítése, hogy a 2015-ös nagy erejű földrengés miatt valóban csökkente a hegy magassága, mint ahogy azt a szakemberek egy része feltételezi. A Mount Everest jelenleg elismert hivatalos magassága 8848 méter. Ezt az adatot elsőként egy 1954-es indiai földmérés rögzítette. Ezután számos más csoport is végzett méréseket a hegycsúcson, de továbbra is az 1954-es mérés eredményét tartják a leginkább elfogadottnak. Nepált 2015. április 25-én egy igen nagy erejű, a Richter skála szerinti 7,8-es erősségű földrengés rázta meg. A második legerősebb rengés, ami az országot az elmúlt 100 év alatt érte. A rengés hatalmas károkat okozott a hegyen is. A földmozgás óta heves viták zajlanak arról, hogy a szeizmikus esemény miatt csökkenhetette a hegycsúcs magassága. A kérdés tisztázása érdekében Nepál 2017-ben úgy döntött, hogy megbíz egy földmérőkből álló csoportot az ehhez szükséges mérések elvégzésére. A négy földmérő az expedíció előkészítése során 2 évet töltött azzal, hogy tökéletesítsék műszereiket a hegycsúcs megmérésére, és felkészüljenek azokra a szélsőséges körülményekre is, amelyek a világ tetején fogadják majd őket. A földmérők speciális felszereléssel, illetve műszerekkel indultak útnak, hogy összegyűjtsék az összes szükséges adatot a hegycsúcs valódi magasságának meghatározásához. Az expedíció arra is lehetőséget teremt, hogy Nepál saját méréseket készítsen a legendás hegyről, ami a himalájai ország leghíresebb és a világon legjobban ismert természeti képződménye. Az Ázsia egyik legszegényebb országának számító Nepál eddig még nem végzett saját mérést a Mount Everest magasságáról. Egy amerikai csoport GPS technológiával készült mérése 1999-ben 2 méterrel magasabbnak találta a Mount Everestet az 1954-es méréshez képest. Ezt az adatot, vagyis a 8850 méteres tengerszint feletti magasságot azonban csak az Egyesült Államok Nemzeti Földrajzi Társasága használja, mert a mérés eredményét más országokban nem ismerték el. Nepál és Kína között is volt egy vita, utóbbi szerint a hegycsúcs csak 8844 méteres, azaz 4 méterrel alacsonyabb a hivatalosnak tekintett magasságnál. Még napjainkban is emelkedik a földkerekség legmagasabb hegye. Nepál ugyanis 2 tektonikus lemez, az eurázsiai és az indiai kőzetlemezek határán fekszik. A földkerekség legmagasabb hegyvonulata az eurázsiai hegységrendszer része, amely az indiai szubkontinens és az eurázsiai kőzetlemez ütközése során gyűrődött fel. India északra nyomulása napjainkig zajló folyamat, ami miatt a Himalája még most is emelkedik. A Csomolungma, vagy Európában jobban ismert nevén a Mount Everest, a tektronikai lemezek ütközése miatt évente átlag 3-5 mm-t emelkedik, és mintegy 27 mm-rel mozdul el észak-keleti irányba. A földtani értelemben gyorsnak tekinthető emelkedést, pontosabban a Mount Everest tényleges magasságát azonban az erózió is befolyásolja, és ez a két folyamat nagyjából kiegyenlíti egymást. Mivel a hegylánc anyagát sekély tengeri üledékek alkotják, a Mount Everest több mint 8,5 km magasságba emelkedő csúcsán egykor volt tengeri élőlények maradványai figyelhetőek meg. A Himalája összesen 14-8000 méternél magasabb hegycsúccsal rendelkezik. A legalacsonyabb a 8027 méter magas Sisapangma, a Mount Everest után pedig a második legmagasabb hegycsúcsa a Pakisztán területén található 8611 méteres K2. A Mount Everest csúcsára először Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó, illetve a nepáli Tenzing Norgay jutott fel 1953. május 29-én. Erős Zsolt 2002. május 25-én mászta meg sikeresen első magyarként a földkerekség legmagasabb hegyét. A Mount Everest után pedig irány Ausztrália, amely olyan gyorsan vándorol, hogy utána kell igazítani a GPS-t. Ez a következő témánk rövidesen, és hallhatnak arról is, hogy megtalálták a világ legrégebbi hajóroncsát. Hogy melyik ez? Mindjárt kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy Ausztrália olyan gyorsan vándorol, hogy utána kell igazítani a GPS-t. A tektonikus lemezek mozgása nem újdonság, ahogy az sem, hogy az egyes lemezek eltérő sebességgel vándorolnak az alattuk áramló magma által meghatározott irányba. Ausztrália viszont olyan gyorsan teszi mindezt, hogy időről időre újra kell számolni a GPS koordinátákat, nehogy baj legyen belőle. A legfrissebb GPS technológia centiméteres pontossággal képes a hely meghatározásra, és bár ez a mindennapi használat közben mondjuk egy mobiltelefonon nem annyira szükséges, azért vannak olyan területek, ahol nem árt a hajszálpontosság. A lassan forgalomba kerülő önvezető autóknak vagy épp a precíziós alapon működő mezőgazdaságnak kellenek az ilyen adatok, és nem tesz jót nekik, hogy Ausztrália évi nagyjából 7 centit megy éjszakra. Ezzel a sebességgel egyébként a sprinterek között van a tektonikus lemezek között. A föld túloldalán az észak-amerikai lemez például meglehetősen lomha, évente csak 2,5 centit halad. A csendes óceáni lemez viszont évi akár 10 centimétert is megtehet. A GPS adatokat nem frissítik állandóan, bár évi 10 centi már okozhat komoly gondokat hosszú távon. Az 1960-as évek óta 4-szer is nagyobb térképészeti felülvizsgálatra volt szükség Ausztráliában. 1994-ben például volt olyan hely, ahol csaknem 200 méteres eltérést találtak a műholdas koordináták és a valóság között. A technika fejlődésével egyébként az ilyen újramérések is egyszerűbbek lettek. 2016 végén például csak 1,5 métert kellett igazítani Ausztrálián. Egyébként külön kormányszerv figyel arra, hogy mindig rendben legyenek az adatok. Most épp egy 2020. január 1-ére előre várt állapot szerint működik az Ausztrál GPS, így nyertek egy kis időt, hogy ne kelljen annyira hamar újra kalibrálniuk megint mindent. Az 1994-es méréskor még nagyjából 100 méteres pontossággal működött a legtöbb GPS eszköz, 2020-ra viszont már a mobiltelefonok is megérezték volna az azóta megtett nagyjából 1,8 méteres távolságot. A mozgó ausztrál kontinens után pedig, maradunk még mindig a Földön, megtalálták a világ legrégebbi hajóroncsát. Az ókorból származó 3600 éves hajóroncsot találtak török régészek Antalya tartomány földközi tengeri partjainál. A szakemberek szerint a lelet a világ legrégebbi hajóroncsa lehet. A bronzkorból, a Krisztus előtti 1600-as évekből származó hajó maradványaira az Agdenic Egyetem víz alatti régész csoportja bukkant rá a földközi tengerben, Törökország déli partvidékén. A kereskedő hajó 14 méter hosszú volt, rakományként 1,5 tonna rézrudat szállított. A kutatók úgy vélik, hogy a hajót egy vihar süllyesztette el, miközben Krétára vagy az Égei tengerre tartott. Régészeti szenzációként értékelik a leletet, mivel az nem csak a világ legöregebb hajóroncsa lehet, hanem az emberiség történetének egyik legkorábbi ipari terméket szállító hajói közé tartozhatott. Eddig egy 2400 éves görög kereskedő hajót tartottak a világ legrégebbi hajóroncsának, amelynek maradványait a Fekete-tenger bolgár partjainál fedezték fel. És még egy rövid hír a régészet világából, 4500 éves kincses bányát találtak Kínában. Egy 4500-4800 évvel ezelőtti jádefaragó műhely maradványait tárták fel régészek a kelet-kínai Csöcsiáng tartományban. A helyszín, amelyet egy 2017-18 folyamán végzett vizsgálat során sikerült azonosítani, a jádefeldolgozáshoz szükséges eszközöket, például köszörűköveket is rejtett, továbbá épületek és sírok maradványait is feltárták. A dombra épített műhely maradványai között 1600 darab megmunkálatlan jádekövet, valamint 200-nál is több befejezett vagy félig befejezett jádetárgyat találtak. Ami pedig a folytatást illeti, témát váltunk. Érdekességek következnek az orvostudomány világából. Rövidesen arról hallhatnak, hogy melanómás betegekre veszélyes lehet a probiotikum. Meglepő az eredmény, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy melanómás betegekre veszélyes lehet a probiotikum. A vizsgálat eredménye a kutatók számára is meglepő volt, akik arra voltak kíváncsiak, hogy hasznos baktériumok adásával, azaz a bélflóra javításával javulnak-e a bőrrákos betegek gyógyulási esélyei. A páciensek közel felének adtak élő flórás táplálék kiegészítőt. Nagy meglepetésükre 70%-uknál romlottak az életkilátások a probiotikum szedése után. A kutatók a betegeket egy forradalmian új immunterápiának vetették alá, miután kiderült, az ilyen kezeléssel nagy mértékben csökkenthető a melanómás páciensek halálozási aránya. Egy San Franciscó-i kutatócsoport a terápia mellé a betegek 40%-ának élő flórás termékeket is adott. A végén az derült ki, hogy a melanómás betegekre kifejezetten rosszul hatnak az élő flórás táplálék kiegészítők. Nem csak nagyban gátolták gyógyulási folyamataikat, az életkilátásaikat is rontották. Az amerikai Parker Intézet új eredményét egyelőre orvosi körökben is nehezen fogadják el. Már csak azért is, mert a probiotikumokat hasznos, azaz jó baktériumokként tartjuk számon. Antibiotikumos kúra alatt is javallott az élő flóra szedése, vagy az ilyen baktériumokat tartalmazó joghurt vagy tejfölfogyasztása, mert pótolják az antibiotikumok által elpusztított hasznos baktériumokat. Arról is sokat hallottunk, hogy több betegségre is csodaszerként hat. Egyes feltételezések szerint a túlsúly kezelésétől kezdve a mentális problémákig szinte mindenre jó. Először tavaly lehetett arról hallani, hogy kevés a bizonyíték a probiotikum szedés jótékony hatására. Több egymástól független kutatás is bizonyította, hogy a jótékony baktériumokat tartalmazó táplálék kiegészítők fogyasztásának szinte alig van hatása a szervezetre. Az amerikai Parker Intézet most azt állapította meg, hogy a melanómás betegekre kifejezetten rosszul hatnak az élő flórás táplálék kiegészítők. Amikor először beszéltünk róla, több helyen megmosolyogtak bennünket, pedig élethalál kérdéséről van szó, mondta el a kutatás vezetője dr. Christine Spencer. A betegeink 70%-a reagált rosszul a probiotikumos kezelésre. Mindez nem azt jelenti, hogy egészséges emberekre nézve káros. Bizonyított tény, hogy sok betegség, például bélbetegségek, hasmenés vagy antibiotikumos kúra esetén hasznos lehet. A kutatók újabb bizonyítékot találtak arra, hogy igen szoros kapcsolat van a páciens immunrendszere és bélflórája között. Az új immunterápia azon alapszik, hogy a betegségek leküzdésében fontos szerepet játszó T-limfocitáknak vagy T-sejteknek óriási szerepe van akár a rák leküzdésében is. Már a táplálkozás megváltoztatásával is nagy eredményeket érhetünk el, tette hozzá az immunológus professzor. Rostokban gazdag ételek fogyasztásával sokat javíthatunk immunrendszerünkön. A vizsgált pacienseink közül, akik több zöldséget, gyümölcsöt ettek, sokkal hamarabb reagáltak az immunterápiára, és a daganatuk hamarabb kezdett zsugorodni. Ismét bebizonyosodott, hogy egészségünk nagyon is függ attól, hogy mit eszünk. Már több kutatás is bizonyította, hogy rákot idézhet elő a rostban szegény, zsíros táplálkozás. De hiába javasolják az orvosok a rostban gazdag táplálékok fogyasztását, nagyon kevesen tartják be, és inkább a gyors ételek, egyéb zsíros és feldolgozott alapanyagú ételek mellett döntenek. Oldódó rostban gazdag ételek a szárazbab, zab, zabkorpa, rizskorpa, árpa, citrusfélék, alma, eper, borsó és burgonya. Nagy mennyiségű nem oldódó rostot tartalmazó élelmiszerek a búzakorpa, teljes kiörlésű gabonák, magvak, valamint sok gyümölcs és zöldség. Nagyon fontos tehát a helyes táplálkozás, amely bizony megelőzheti a rákos betegségeket is, és érdekes felfedezésről szóltunk tehát, amely szerint melanómás betegekre veszélyes lehet a probiotikum. A folytatásban is maradunk még az orvostudomány világában. Két érdekesség következik rövidesen. A kutyák képesek vérminta alapján kiszagolni a rákot, ez az egyik témánk, és szó lesz egy nagy áttörésről is. Agyi stimulációval sikerült megfiatalítaniuk a memóriát amerikai tudósoknak.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Következzen tehát két hír az orvostudomány világából. Először arról hallhatnak, hogy a kutyák képesek vérminta alapján kiszagolni a rákot, legalábbis ez derül ki egy új kutatásból. A kutyák szaglás érzékelése 10-szer pontosabb, mint az emberé. Olyan szagokat is meg tudnak különböztetni, amelyeket az ember nem érzékel. A kutatásban kutyák 97%-os pontossággal választották ki a rákban szenvedők vérmintáit. A kutatók szerint a rák kiszűrésére alkalmas nagy érzékenységű teszt ezrek életét menteti meg, és a betegség kezelésének módja is megváltozhat. 4 Beagle tanítottak meg arra, hogy különbséget tegyenek a normális vér és a tüdőrákban szenvedő páciensek vére között. A tanulmány szerint az egyik Beagle nem volt hajlandó teljesíteni a feladatot, de a többi 3 az esetek 96,7%-ában helyesen választotta ki a tüdőrákos vérmintákat, és 97,5%-os biztonsággal a normál vérmintákat. A kutatók további kísérletekkel akarják meghatározni, hogy a kutyák milyen biológiai összetevőt érzékelnek, és ez alapján akarnak kifejleszteni új rákszűrő teszteket. És maradunk még az orvostudománynál a folytatásban. Agyi stimulációval sikerült megfiatalítaniuk a memóriát amerikai tudósoknak. A 20 évesekére jellemző munkamemóriával rendelkeztek idősebb páciensek, miután bostoni kutatók kicsit stimulálták az agyuk egy bizonyos részét. Az agy meghatározott helyének elektromos stimulációjával jelentős javulást értek el amerikai tudósok az úgynevezett munkamemóriában, bár egyelőre csak rövid időre. A bostoni egyetem kutatócsoportja 60-as, 70-es éveikben járó emberek memóriáját a 20 évesekéhez hasonló működésre bírta. A hatás a stimuláció leállása után még legalább 50 percig tartott. A munkamemóriát az emlékezet vázlatfüzetének is nevezik. Itt áruljuk időlegesen az információt, például amikor hallás után írunk le egy telefonszámot, de a probléma megoldáshoz, a matematikai számításokhoz és a döntéshozáshoz is szükség van rá. Lényegében itt található a tudat, mondta el Robert Reinhardt, az egyetem professzora, a kutatócsoport tagja. A munkamemória különbözik a hosszú távú emlékezettől, amely abban segít, hogy az ember felidézze az első iskolai napját vagy az esküvőjét. A munkamemória az öregedéssel romlik. Az egyik tudományos szaklapban közölt tanulmányszerzői 42 olyan résztvevővel dolgoztak, akik a 20-as éveikben, valamint 42 olyannal, akik a 60-as, 70-es éveikben jártak. A kutatás során meg kellett találniuk a különbséget két kép között, amelyeket egymás után nézhettek meg. A fiatalok gyorsabbak és pontosabbak voltak mindenféle agyi stimuláció nélkül. Az agyi elektromos hullámokat EEG elektroenkefalográfia segítségével jegyezték fel. Elektromos stimulációt használtak, hogy erősítsék és újra összhangba hozzák a hullámokat. Az idősebbeknek a stimuláció javította a teljesítményét. Vissza tudjuk hozni az emlékezet fiatalkori működését, ami azért fontos, mert a világ népessége gyorsan öregszik, és az idős emberek nagy nehézségekkel néznek szembe az élet minden területén, ami a munkamemória működésén alapszik. Ide tartozik az arcok felismerése, a térbeli tájékozódás, a rendszeres gyógyszerbevétel és a pénzügyi döntések is, mondta Reinhardt professzor. A kutatók az agy halántéki és a prefrontális régióra koncentráltak, amelyek szerepet játszanak a munkamemóriában. Az agy olyan, mint egy karmester, aki az információt agyi hullámok útján továbbítja a zenekarnak. A kutatás azonban azt mutatta, hogy az agyi hullámok idővel elhangolódnak, a zenekar tagjai össze-vissza kezdenek játszani, magyarázta a professzor. A szakértők most a nagyobb létszámú résztvevővel is el akarják végezni a kutatást, hogy lássák, megismételhetőek-e az eredmények. Arra is kíváncsiak, hogy az eljárás segítheti az embereket a mindennapi életben. A módszer akkor lenne igazán hasznos, ha a hatás tovább tartana 50 percnél, vagy a technológiát hordozhatóvá alakítanák. Bíztató eredmények tehát, amely szerint agyi stimulációval sikerült megfiatalítaniuk a memóriát amerikai tudósoknak. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.